Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Egy Esterházy család vallomásai.
Harmonia Celestis. Részletek Esterházy Péter regényéből. Felolvassa a szerző.
E regényes életrajz szereplői költött alakok. Csak e könyv oldalain van illetőségük és személyiségük. A valóságban nem élnek és nem is éltek soha. Kegyelmes asszony, úgy mondanám, kérem tisztelettel, itt lennének a kommunisták. Nem is mondta ezt az öreg tótmenyhért, Menyus, inkább csak lehelte vagy bólintotta, mintha azt remélte volna, ha nem mondja ki, talán nem is igaz. Amit látott, attól még jobban megfélemlett, mert olyat látott, mit még sose. Riadalmat úrnője kemény arcán. Ijegységgel és kommunistákkal kezdődik itt minden, és mintha ebben is fogna végződni. A nagymamám ekkor 23 esztendős volt, friss házas, fiatalasszony, nehéz elképzelnem. Noha a barnuló fotókon könnyen ráismerek, mert csupán édesapám arcát kell meglátnom az övében, s ők ketten, sőt, hárman, a nagynéném is, apanéném, mintha egymás karikatúrái volnának. Ugyanaz az elképesztő homlok, ez a tágas, nyílt tér, tájleírásra méltó terep, az árokszerű ráncok, ugyanaz a hajlott, leginkább kampósnak nevezhető orr, ízlés, műveltség és politikai hangulat kérdése, hogy ezt római arcélnek vagy zsidósnak mondjuk, és ugyanaz a folytonos hunyorgása, szemek állandó és többértelmű nevetése. Ám hiába azonosítom ezt a többnyire rosszul öltözött fiatal nőt, nagyanyád rendíthetetlen ízlésű ízléstelenséggel öltözött, az egymástól rettegő, ordítón drága ruhadarabok rajta találtak különös enyhet, kit ezeken a merev, hagyományos beállítású családi fotókon, vagy olykor ellenkezőleg idétlen, véletlen snapszusszokon látok, hol hugai társaságában, egyik a másik után művész ilyen egy ablakkeretben, mezei virágcsokorral, viruló, szép fiatal nők, hol gyermekei és férje társaságában a kastély följáró lépcsőjén, mint a család titkos és valódi irányítója, hol szép nagyapám mellett, hangsúlyosan mellékszereplőként, hol az anyósa a rettenthetetlen Schwarzenberg hercegnő szó szerint árnyékában, bravúros fölvétel, hol gerebjével a kezében, földgyűrt ingújban erősen akár egy férfi, körötte zavart, rémült arcú parasztok. Ezeken a képeken inkább valamilyen ismeretlen rokont látok, egy idegent, aki ismerős, egy furcsa unokahúgot, aki a díszletek szerint 60 évvel korábban él, mint kellene. A nagymamám csak is öregnek, az öregebbnél is öregebbnek képzelhető el. Nem minden nagymama ilyen, de ő ilyen volt. Ilyennek látom. Örök öregnek, és noha a fotókon soha sincsen egyedül, soha egyedülállónak. Társtalannak, de nem magányosnak. Nem illik hozzá senki, se gyerek, se felnőtt, se férfi, se nő. Nem kellett, hogy legyen mellette valaki, és ha volt mellette valaki, az véletlennek tetszett. Mintha esne az eső, de hát süthetne a nap is. Később ugyanezt gondoltam édesapámról is, hogy van olyan ember, akinek nincsen szüksége senki másra. Én mondjuk nem ilyen vagyok, de ő mondjuk ilyen. Tévedtem. Pedig szinte minden fotón ott ez a könnyű idegenség. Krauss és fiai Tata, Bildstelle Wachtel, Wien, Lerner fotóriportiroda, Ofotért, Bricsesz hátán, Prince de Galminta, orgonasíp áll a testvérei mellett a Simon Waldsteintől hozatott szemüvegben, mintha nem volna semmihez se köze, se a gyerekkorához, se a háborúhoz, utána meg igazán semmihez, új idegen ország. Nincsen semmije, csupán mi. Tényleg semmi. A semmi grófja. képen hegyként cigarettázik, a spangli lazán oldalt billeg, mint a francia fekete-fehér filmeken, az örök munkás. Nevet az egész arca, a szeme kicsit gyanús, maszatos, mintha be lenne csípve. Meg lehet csak fiatal, ismeretlenül fiatal, viseltes munkaruhában, elnyűjt, foltos pulóverben, a környezet nem kivehető, mintha egy vályogfalnak dőlne, hegyként mutatja a kamerának a Churchill-féle Viktóriát. Akkor tehát történjék bármi, ami azután meg is történt, legyőzhetetlenek vagyunk? Fején féloldalra csapva hegykén, akár egy katonai rohamsisak, fehér zománcú, éjjeli edény. Egy Billy. Egy Billy. Ha a nagymama tényleg olyan ember volt, akinek nincsen szüksége senki másra, akkor értelemszerűen apámra se volt szüksége. Illetve, mint elsőszülöttre nagyon is szüksége volt, egy olyan család, mint a miénk, nincsen meg elsőszülött nélkül fiú, értelemszerűen. Persze, tudom én, hogy minden családban születik valaki elsőül, csak nincsen mindenütt számozás. Elsőszülött és fiú. Ez volt apám, de ő rá magára konkrétan nem mutatkozott feltűnő kereslet, mintha. Ám ebben akkor, midőn Tóth Menyus, a belső kastélyszolgák doájenje belépett a fehér szalomba, vélhetően nem volt tisztában senki, se a nagymamám, se a papám, hát és én se. Tóth Menyhért pedig nincs kérdezve. A fehér szalon a fehér Roazen bútorokról kapta a nevét, melyeket a Roazen nagymama, nekem szépanyám, a nagyapám nagyanyja, nem, egyel arrébb, a nagyapám nagyapjának a mamája, a legendásan szép ősanyám, Marie-Françoise Isabelle de Baudry Marquise de Roazen. Csak a mihez tartás véget, a részletek nélkül minden banális, ő hozott volt magával Párizsból. A francia királylánynak, 16. Lajos lányának, Marie-Thérèse de France-nak, Mária Terézia unokájának, a templom árvájának volt bizalmas barátnője. A királylány 17 éves korában, 1796-ban kiengedték fogságából, és férjhez meneteléig Bécsben a Roazen nagymama nagynénje, a főudvarmesternő, Jean-Claude grófnő felügyelete alatt élt. Itt barátkoztak össze. Volt otthon egy kínai mintás, hát meg nem mondanám micsoda, szekreterszerűség, kisebb fiókos szekrény. Egyszer a spanyol királyi udvarban láttam hasonlót, föl is kiáltottam, hogy én ezt ismerem. Nem nagyon értették. Azt nevezték szüleink Jean-Claude-nak. Ezen sokat röhincséltünk, hogy milyen hülye név, Jean-Claude, de mi is így neveztük. Nem volt szabad hozzáérni. Titokban persze fogtostuk, vakost játszottunk. Csukott szemmel simogattuk, követtük a domborodó ábrákat, kínai életkép, pagodafák, madarak, meg oldalt a széles sárga pántokat. Vagy részből voltak, vagy aranyból. Szerintünk aranyból. A Roazen nagymama atyát, azt most már nem szálaznám, hogy ő kicsodám nekem, valakim, együtt végezték ki a királyi családdal. Maradt tőle egy sejem nyaksál, melyet lánya elhozott egy távoli, sötét, barbarus országba. A sálon barnás elszíneződés, melyet azután az utódok vérnek mondtak. Nyaksál a vérpadról. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Bár talán mi éppen a másik oldalon álltunk. Nagy fejetlenségben. A sálat erekjeként tartották generációk a házi kápolna falán, amit aztán épp a nagymamám kifogásolt szigorú katolikus elvi alapon. De érdekes módon apósa, ki nem kevésbé volt egyházias, mintha ő alapította volna a keresztény néppártot, ebben nem engedett. Fontosabbnak tetszett a hagyomány változtathatatlansága. Franciás racionalitás és nem törődömség. Titkosan ez is belejátszotta a dédapám makacságába. Nálam is maradt egy fehér rokokó komód. Szép. És a széppel még keveset mondtam. Illetve ilyenkor derül ki a szép brutalitása, ahogy törzúz. A szép elsődlegesen nem harmonikus, hanem erős. Ez a komód szétrobbant egy mai lakást. Egy ilyen komódhoz más házakat kell építeni, más életet kell élni. A komód erről a másról beszél, kéretlen Rilkeként. Hiába tettem rá könyveket, folyóiratokat, szendvicset, vagy ellenkezőleg lepakoltam róla mindent, hadd fényeljen az a karrarai márványplató, esetleg alattomosan még egy ezüst gyertyatartót is odaállítottam, nem segített. Ezzel szemben az édesapám lakásában, amely tereit tekintve nem különbözik az enyémtől, alapvetően más a helyzet. Ott is van ebből a szériából egy sarokkomód, nem kevésbé látványos darab, de kussol. Nem lázadozik, mint nálam. Az okát is tudni vélem. Apám nézése, pillantása elhelyezi a fehér szörnyeteget, elhelyezi a múltban és a személyesben. Nekem nincs ilyen pillantásom. Én csak akkor tudok így nézni, ha becsukom a szemem. Abban a pillanatban, midőn Tóth Menyus belépett a Roazen szalomba, és jelentette a kommunisták érkeztét, rugott édesapám egy hatalmasat a nagymama hasába. Semmi pánik, belülről. Anya hasának ded általi rugdosása belülről legitim kics. Hason, sőt, pocakon elmozdulnak a kártyák, kifinomultabb változatban leesik a győztes lap, az apakéz meghatottan együtt dobban, nincs az az olcsó anekdota, amely ne lenne használható. Kívülről a negyedik parancsolat, a tízből a negyedik értelmében helytelenítendő. Én személy szerint is ellene vagyok. Igaz, életemben alig ütöttem meg embert. Egy kezemen meg tudnám számolni. Alig kéne hozzá több újja megszokottnak mondható ötnél. S ha még azokat is hozzáveszem, akiket csak megütni szerettem volna, de nem csupán úgy álmodozva, hogy lekeverek egy csárdást a nagyhuszárnak, vagy bepancsolok egyet a Brezsnyevnek, hanem mikor már benne a tehetetlen megalázottságban, ahonnét csupán együtt látszik kitörni, mikor már az izmok görcsösen feszülnek, akkor sem jön ki sokkal nagyobb szám. És persze soha még csak közelében sem voltam, hogy anyámat vagy apámat megüssem. Illetve édesapámat egyszer, de az már régen volt. És egyébként is nagyon be volt állítva, úgyhogy úgy vehető, mintha nem is ő lett volna. Nem vehető úgy. Amikor elcsattant a pofon, de nem is pofon volt, rosszabb, rugdosódás, külvárosi lefejelés, stb. Tisztán, kimerevítve, akár egy filmben egymásra néztünk, nincs mese. Az ő volt, és az én voltam. Megtévesztett, hogy igazam van. Volt. Igen különbözőek a különböző korok verekedési szokásai és lehetőségei. Nagypapa mesélte, hogy amikor Oxfordban tanult, ott folytatta a tanulmányait, meghitte a kenti herceg vacsorán, és mivel érkeztekor éppen senki nem tartózkodott a kastélyban, senki, vagyis a személyzet, kért egy lovat, s kilovagolt, hogy addig is teljék az idő. Egy sövényhez együtt érkezett valami idegen lovassal, olyannyira együtt, hogy összeütköztek. Az idegen, egy nagyapám korú ifjú, dühösen lehordta őt, majd felszólította, hogy szálljon le a lóról. Kérem, uram, mit óhajt? Verekedni, uram, azt óhajtom. Aval neki esett nagypapának a lovagló ostorral. Ő kisé meghökkente szokatlan szigetországi fegyvernemen, de tőle telhetően alkalmazkodott a körülményekhez, az idegen pálya sajátosságaihoz, és csépelte szorgalmasan az ismeretlent vissza. Este a vacsorán azután újra találkoztak, a kenti herceg szívélyesen biccentett. Kedves barátom, mintha már találkoztunk volna. Mintha, erősítette meg nagyapám a szívélyes házigazda föltételezését. A történet nem tehető át a kontinensre. Én is úgy járok, mint mindenki, aki családfát nézeget, rájövök, hogy milyen keveset tudok a felmenőkről. De hát mindig keveset tudunk róluk, csak is ennyit, keveset lehet tudni róluk. Ez családtól, dokumentációtól független. mindig mindenkinek csak annyit sikerül kiderítenie, hogy nagyapánk szigorú és komoly, kecskeszakállas öregúr volt, erkölcsös, amit 7 gyermeke bizonyít. És még valamit figyelembe kell venni, hisz az nem úgy megy, hogy nyugodtan felidézzük a múltat, sétálgatunk benne, tárgyilagosan mérlegeljük. Nem. A jelen mindig agresszív, és csak azért merül alá az ősidők zavarosába, hogy csak azt halássza elő, amire szüksége van ahhoz, hogy még jobbá egészítse ki mostani formáját. Lehet, nem is annyira emlékezetembe idézem, mint inkább felfalom a múltamat. Én, aki olyan vagyok, amilyen most vagyok, kisajátítom önmagam. Létezni annyi, mint múltat fabrikálni magunknak. Nagypapa mondása. Menyus, mondott a nagymama, maga most befogad, hogy én még időben elérjem a tatai gyorsat. Maga fiam meg várjon, vetette oda szigorúan kisded apámnak, illetve azt mondotta, amit Faust a boldogság pillanatának, hogy kisfiam, maradj még, jobb neked ott belül. És domborodó hasával kitolatott a Roazen szalomból. Édesapám szót fogadott, még maradt egy bő hete ott bent a jó sötéten. Az utolsó nyugodalmas hete az életében, az utolsó szabad hete. Megvárta, míg kikiáltják a dicsőséges tanácsköztársaságot. Bonyolultabban kezdődött az élete, mint az családunkban szokás. Egy új Eszterházi élet olyan lágy mozdulattal huppant a világba, mintha minden és mindenki mindig erre várt volna. Mintha lett volna egy üresség a teremtésben, egy lyuk, egy hiány, egy nem, amely igenre vár, egy seb, könnyű horzsolás, amely midőn az új sarj, mint egy az égből puhán, fájdalom nélkül megérkezik, beheged. Helyreáll a rend. A jobbágyok fényes tüzek mellett táncolnak, a kastélyban, sőt, kastélyokban metszett kristálypoharak csöndülnek. Papkezek, káplánoké és püspököké hálaadó imára kulcsolódnak. Ahogy régebben a mozik hirdették az új filmet, jön, jön, jön. Mennyi figyelem, figyelmesség, munkai szervezés előzte meg ezen új érkeztét. Féltették a jövevényt, és féltették magukat, ezért bábák, felcserek, dadák, papok és nem utolsó sorban ügyvédek sereglettek az esemény körül. Most nem volt sereglés. Többször hallottam, és családi följegyzésekben több helyt olvastam eposzi állandó fordulatként, hogy évszázadok óta édesapám volt az első Eszterházi, ki rang és mód nélkül született. Rang és mód nélkül, ezt láthatóan nagy kedvel ismételgette a család. Kevélyen, de mindenképpen büszkén, lám, nekünk még ez is sikerült. Nem elég, hogy teli vagyunk ranggal és móddal, egy közülünk még az ellenkezőjét is tudja. Persze ezt később mondták, úgy néztek erre a néhány hivatalos napra vissza, mint tűnt tréfára, a történelem sercére. Azt akkor elképzelni sem bírták, mennyire bele lehet szokni ebbe a tréfába, milyen jól elleszünk mi rang és mód nélkül, hogy édesapám csupán első egy hosszúnak ígérkező sorban. Az ő megzilált pólyája a vég, az említett évszázadok vége, csak ezt nem tudta akkor még senki. Az utolsó pillanat utolsósága az utolsó utániból látszik, szükségszerűen későn.
Harmónia Celestis. Eszterházi Péter olvasott fel részleteket regényéből. Hangszeren közreműködött Malina János és Szabó István. A felvételt Borlai Kinga, Kis László és Maksai Helga készítette. A műsort Bán Magda szerkesztette és Zoltán Gábor rendezte.
A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2021. július 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Kultúrhistóriák. A sport kezdetei Magyarországon.
Ha a sportról lesz szó, mindig csak azt fogjuk mondani, hogy nekünk a tanítás céljaira az ifjúság minden percére szükségünk van. És ha majd megnyújtjuk a tanidőt a mainak duplájára, vagy tízszeresére, mi akkor is azt fogjuk mondani, hogy felfedeztünk még egy tárgyat, amelyből az ifjúság még mindig kevesebbet tud, mint a szaktanár. Pedig a sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelőeszköze. Egy sportcsapat a társadalom kicsinyített képe. A mérkőzés az életét vívott nemes küzdelem szimbóluma. Itt játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre, az összetartásra, a tetrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre.
Szentgyörgyi Albertől származik az iménti idézet még a II. Világháborút megelőző időkből. Jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Elég hosszú idő telt el az ókori olimpiák óta, elég sok időbe telt, míg a sport elnyerte méltó helyét a mai modern társadalmakban, ha egyáltalán igaz ez a megállapítás. Dobozi Lászlónak, a Testnevelési Egyetem nyugalmazott tanárának a segítségével tartsanak velem egy kis kalandozásra. Na nem az ókorba, csak egy-két évszázaddal vissza az időbe. Témánk pedig a sport.
A sportolás, mint olyan, az úri passzió volt, mondjuk a 19. századig? Csak a nemesek voltak azok, akik sportoltak? Az egyszerű falusi nép, vagy a polgárok, ők nem?
Ez így nem igaz. Mindegyik réteg sportolt, más-más módon. A nemesség jó példák után illőnek találta azt, hogy megmutassa magát, hogy fejlessze a képességeit, ha másként nem, akkor divatból részt vegyen bizonyos sportokban.
Lovaglás, vadászat, céllövés, íjászat.
A nagyobb tömegek számára nehezen vagy hozzá sem férhető sportokban.
Magyarországon például a nemesség vagy főnemesség kedvenc sportjai mik voltak?
Azok lettek a kedvenc sportok, amelyeket azok a nagy személyiségek, akik mondjuk modellként mutatkoztak, amelyeket behoztak, amelyeket terjesztettek, amelyeket népszerűsítettek. Itt két embert kellene első helyen említenem, Széchenyi Istvánt, aki behozta az evezősportot. Az első magyar evezős klubot hozta létre 1844-ben már. Méghozzá olyan jelentős személyes példával, hogy akkor ő már Isten tudja hány helyen evezett látványosan külföldiekkel, hazaiakat próbált beoltani. 11 sporthajója volt már 1844-re. Ezek nagy részét Angliából hozatta be, de a ugyancsak maga által kezdeményezett óbudai hajógyárban is építettek már a számára sporthajókat, evezős hajókat. A Lánchíd építése idején, és itt most mutatkozik, hogy nem csak a mágnások közt akarta terjeszteni a sportot, ott kezdeményezett egy olyan evezős versenyt, amelyben három hajóban három különböző legénység evezett. Az egyikben magának Clark Ádámnak a kormányzásával a hídépítésben résztvevő magyar munkások. A másikban az angol munkások, és a harmadikban olasz deregi és katonák, akiket kivezényeltek ilyen biztonsági szolgálatokra a hídépítés idejére.
Hogy kerültek ide olaszok?
A monarchiának előszeretettel alkalmazott eljárása volt, hogy a magyarokat Milánóba, meg Galíciába vitték katonának, az olaszokat idehozták, és így tovább. Szóval így voltak deregyések Budán. Ő az emberi kiteljesedést szolgálatába állította a sportot. Megvallotta a naplójában, hogy igazi álma az lenne, hogy egészséges ember, egészséges család, egészséges társadalom.
Na de, amíg mondjuk Széchenyi István nem jelentkezett az elképzeléseivel, Addig a főúri kastélyokban mit csináltak?
Addig legfeljebb kilovagoltak, nem sportcéllal, vagy nem elsősorban azzal, vagy talán az első volt, ami sportnak volt minősíthető, a falkavadászat.
Angol kastélyokban látni egyébként olyan, hát ma fallabdának mondanánk, olyan termeket, ahol ütővel labdáztak. Nem tenisz volt ez, de valami hasonló.
Na ez
Magyarországon nem ilyen nem volt.
De volt. Annyira volt, hogy Pozsonyban is volt labdaház, már Zsigmond király idejében alapítottak, ez elég régen volt, ugyebár.
Így nevezték, hogy labdaház, mint a francia forradalom híres labdaházát, az is az?
A Zsombolyai János örökítette meg, hogy Zsigmond király idejében Pozsonyban már építettek labdaházat, és itt-ott voltak labdaházak. Széchenyi, megint őre hivatkozom, Széchenyi rakettje megvolt a Tudományos Akadémia könyvtárában, még a két háború közötti időben. A háborúval annyi minden tűnt el onnan, hogy közöttük ez az erekje is eltűnt. De ez a rakett nem teniszrakett volt, mert akkor még a tenisz nem létezett, hanem ez az a fajta labdázás volt, ami elsősorban Franciaországban alakult ki, lett hallatlanul népszerű.
Ez egy ütő?
A tenisztütőhöz hasonló rakett volt, a courtpom lett a rövid labda, magyarra fordítva a francia labdajáték.
És miből volt a labda?
Ilyen gyapjúból összegyúrt, áztatott és össze, mint a filc.
Tehát ez pattogott?
Hát nem nagyon pattogott, de elég kemény volt ahhoz, hogy lehessen ütni és irányítani.
Szóval a pozsonyi diéta idején a felsőház tagjai azok eljártak a labdaházba, és egy-egy játékot játszottak.
Nem nagyon. Előfordult, de nem lett olyan divat, mint például Franciaországban.
És miért nem? Volt már szintere a dolognak.
Ezt mai napig nem tudnám megmagyarázni, és a sporttörténészek sem magyarázzák, nem is nagyon foglalkoznak vele. Föltételezem, hogy azért, mert azokban az évtizedekben, évszázadban a magyar főúri közönség nem is Magyarországon élt szinte, hanem Bécsben, vagy még azon túl.
És Bécsben nem volt olyan, hogy elmentek, hát nem tudom, golyót gurítani, vagy Isten tudja, milyen sportot űzni?
Nem nagyon. Ha sportnak lehetne minősíteni, akkor a lovaglás, a vívás, ami dominált.
A vívás komolyan?
Hogyne. Ez megint inkább arra vezethető vissza, hogy a mágnások fiataljainek jelentős része katonai pályára ő készült, vagy ott is kötött ki. Vagy illett bizonyos éveket leszolgálni katonai pályán. Gondoljunk csak a magyar felvilágosodásnak a bajnokaira, ugye a nemesi testőrség legjobbjai voltak. Na, ők sportoltak. Sportoltak azért, mert ez szükségszerű volt a katonai teljesítményeiknek a magas szintű végkezvitelére. De náluk már volt találkozás már olyan nyugati eszmékkel, amelyeknek inkább pedagógiai eredői vannak.
És ha sportoltak, akkor mit sportoltak? Futottak, úsztak, célba lőttek?
Bizonyos gimnasztika már létezett, de ez a gimnasztika nem a mai értelemben vett torna volt, hanem a lovas művészetnek egyfajta előkészítése. Tehát az a tornaló, ami ma tornalóként szerepel, az tulajdonképpen a lovaglásnak, a voltizsálásnak egy előkészítő eszköze volt. Tehát nem a lovon tanultak meg bizonyos produkciókat, hanem, mert az nehezebb lett volna.
A ló mozgott.
Egy ilyen műlovon, aminek kápája volt, mint a nyeregnek is, ugye?
És akkor ez jött át a tornába.
Csak nem mocorgott alatta, és nyugodtan folytathatta a gyakorlatot. Igen, innen ered.
Hogyha ezek a testőrök, főurak, lovagoltak, vívtak, mikor jöttek át ezek a sportok? Vagy ezek jöttek át egyáltalán a szélesebb néptömegek körébe?
Mai értelemben vett sportok, azok meglehetősen későn kerültek, így mondjam, felújításra. Egy ilyen második reneszánsznak kellene mondanom azt, amikor a felvilágosodást követően újra előveszik a Hellin műveltséget, annak az értékeit, és azon belül a testgyakorlatoknak, ha úgy tetszik, a sportnak, az ember nevelő, ember formáló értékeit. Tehát itt már nem a mágnások sugallják ennek a létrejöttét, ők is részt vesznek benne néhányan, hanem nagy polgári gondolkodók, és ezek az áramlatok jutottak be Magyarországra is. Az olimpiák fölelevenítésének a gondolata az a 18. században már előfordul. Annak ellenére, hogy a 19. század legvégén, ugye 1896-ban érvényesítették. De ennek volt egy 100 éves előzménye. Nagyon érdekes, hogy egy délerdélyi nemes úr egy hosszadalmas levelet írt Széchenyinek. 1825-ös reform országgyűlés követő években, de még valahol 30 előtt, ahol kéri a nagyméltóságú gróf urat, mint a nagy eszméknek a hazai hordozóját, hogy vegye figyelembe az ő ajánlatát az olimpiai játékoknak az újra fölelevenítését is Magyarországon. Hát szinte előbb, sőt, jóval előbb, mint ahogy aztán ez komolyan szóba jött, most nem is Kubertent említem, aki a tulajdonképpeni elindítója volt, hanem még a követő évtizedekben, Angliában, ahol tulajdonképpen megszülettek a modern sportok.
És milyen sportokra gondolt volna ez az úr?
Ők tudták, mert hiszen a latin műveltséggel vele járt, már pedig dominált a latinos műveltség a magyar iskolarendszerben, hogy a Hellin kultúrának a ritkaságait, érdekességeit, értékeit is tanították, és így tanították az olimpiát is.
És akkor a számok is olyanok lettek volna, hogy birkózás, diszkoszvetés, futás?
Nagyjából azokat szerették volna feleleveníteni, mint ahogy aztán az is lett. Már az újkori olimpiának a műsora lényegében a régi számok. Hát némi alakítással. Az atlétika nagy mértékben, az úszás, jó, hogy az nem volt olimpiai szám annak idején, de bizonyos görög játékokban, hiszen nem csak olimpiában voltak ilyen játékok, Dafnéban is még sok helyül, ott azért szerepelt az úszás is. A lovaglás az ugyan nem szerepelt, de a fogathajtás az egyik legelső olimpiai szám volt.
Mikor jött el az idő, amikor a városi polgárok mondjuk, mert gondolom ők voltak azok, akik ebben élen jártak, megalakították az első tornaklubokat és sportegyleteket és egyebeket, TC-k és klubok és egyebek.
Polgárok nem sportegyesületeket alapítottak először, hanem annak idején, amikor joguk és kötelességük volt már a város védelmében részt venni, bizonyos város falakat a megadott céhek vétek, és itt kaptak a polgárok tűzszerszámokat is a kezükbe, puskákat, lőfegyvereket, és hogy bánni is tudjanak vele, megalakíthatták a maguk lövészegyleteit. Igen, van a lövészegylet, bizonyos céhek maguk is rendeztek versenyeket is, aztán a városok, még városok közöttiek is előfordultak, és ez a 17. században már előfordult. Nagyon érdekes múzeumi gyűjtemény van korabeli festett céltáblákból, például a Bajai Múzeumnak, Sopronnak, gyönyörűek, ahol jó piktorok festettek meg olyan alakokat, amelyek céltáblának minősültek, aztán ezek olyan szépek lettek, hogy nagy részükre nem is lőttek, hanem eltették a cél értékei közé.
Na igen, de a 19. századra az a feladat, hogy megvédjék a várost, a várfal egy részét, az eltűnt.
Az megszűnt, de megmaradt a lövészegyesület. És itt most már tényleg sportként művelték a lövészetet.
Na igen, de a lövészet nem olyan értelemben vett sport, mint sok minden más.
De létrejött az egyesület, és itt ez a lényeg. Legálisan létrejöhetett olyan polgári egyesülés, ahol ők, hát persze, hogy lövészkedtek elsősorban, de művelődtek, eszméket cseréltek, és az eszmék között benne volt az is, hogy bizonyos testmozgásokat érdemes meg szükséges az embernek végezni, mert az iparosodás akkor már eljutott olyan szintre, hogy már nem volt annyi fizikai erőkifejtés a termelésben, mint korábban. Után, tehát a szabadságharc bukása után, akkor mindenfajta egyesülés betiltották a Széchenyi alapította a Nemzeti Hajósegyletet, az volt a legelső ilyen egyesület, betiltották azokat a vívóegyleteket, amelyeket például Veselényi alapított, és még sokan mások, mindenfajta egyesülés betiltottak, mert az meleg ágya lehetett valamiféle forradalmi továbbügyködésnek, ugyebár. És ez egészen a kiegyezésig meglehetősen szigorú tiltás volt. Pár évvel a kiegyezés előtt volt már valamiféle lazulás, és például a legelső magyar sportegyesület, már tornaegyesület, a Nemzeti Tornaegylet, az igaz, hogy hamis papírokkal, de 1864-ben megalakult.
És ott mit csináltak? Tornaegylet?
Ott már tornáztak, ott már atlétizáltak, ott már sokféle sportot csináltak, mert a torna az egy gyűjtő név lett, mindenfajta sportot a torna egyesületbe csináltak. Ez a német minta miatt volt. Ugye a torna kifejezést is a turnán a német közvetítéssel került ide. A torna szerek való gyakorlások mellett atlétizáltak, tehát futottak, dobtak, ugrottak.
Dobás, súlylökés, diszkoszvetés?
Vegyesen. Hol ez, hol az. Például tömött labdákat is dobtak. A lényeg az, hogy nem a mai versenyszámokba gondolkodunk, hanem az, hogy a mozgásfajták között az ugrások, a dobások, a futások szerepeltek. Az evezés is belopakodott újra, mert a Nemzeti Hajósegyletet aztán a kiegyezés után újra alapították, és a torna egyleteknél is megjelentek az evezősök, amellett, hogy önálló evezős klubokat hoztak létre. Na, a kiegyezést követő évtizedekben elképesztő burjánzásba indult a sport alakulás, sportágakat megelevenítő egyesületek jöttek létre, tehát atléta egyesületek, evezés egyesületek, kerékpáros egyesületek, és így tovább.
Bejött a bicikli?
Bebizony. Ami akkor még nagyon furcsán nézett ki, mert nem a mai hagyományos, hanem az óriás kerekes bicikli. Mert egészen a 19. század végéig óriás kerekes bicikli volt a divat, annak ellenére, hogy közben már föltalálták a két normál kerekest, de ez valahogy egy darabig népszerűbb volt, talán azért, mert bravúrosabb volt.
Versenyeket rendeztek?
Hogy ne rendeztek? A 1880-as években csináltak már Budapest-Gödöllő-Budapest versenyt.
Hát 50 kilométer.
Ne hivatalos versenyben gondolkozunk, hanem egy társaság összeállt, és kipróbálták magukat, és megcsinálták ezt a számot.
Vitték az uzsonnás kosarat, ott a gödöllői dombok között piknik volt, gondolom, nem?
Nem, keményen végig taposták.
Nem volt ilyen, hogy megálltak, és akkor...
Ez nem kirándulás volt, ez verseny volt. Ez verseny volt, igen.
Mérték az időt?
Időt mértek. Ezt is Széchenyi kezdte, ugye. Naplójában pontosan följegyzi a teljesítményeket távra időre. Egy angol úrral eveztek le Bécsből Pozsonyig, éppen a diéta színhelyére 1827-ben. És a naplójában nagyon tömören benne van, hogy kivel, mikor indultak Bécsből, és honnan, mikor érkeztek Pozsonyba, hol kötöttek ki, mennyi időt neveztek le. A Dunai úszásait jegyzi. Hány kilométert, mikor, honnan, hova, és így tovább.
Szóval akkor a bicikli versenyzők idejét is följegyezték, meg az atlétizálóknál is a futást, meg a dobóknál, hogy hány métert dobtak, ezeket is följegyezték.
Mutatok valamit. Kérem szépen, a Kolozsvári Atlétikai Klub összevont évkönyve 1888 és 90-es évekről. Benne van Borbé György középiskolai tanár úti beszámolója. Kerékpáron Párizsig és vissza. Úti emlékek.
1889. június 23-a. Igyekszem hőkrónikás lenni, mert sejtem, hogy ezután mind többet és többet fognak foglalkozni a sporttal. Meg azért is igyekszem hőkrónikás lenni, mert a testedző sport egyúttal a lélek sportja is. Linz után Dobbelfalu kocsmájába karikáztunk, 55 km sároskövess úton, mennydörgős szélben és viharban. A Peti ördögmasinája keresztül fekszi az utat. A berlini német, aki nemrég csatlakozott hozzánk, ráborul, és én a tetejébe kutyakalandjába. Csak a villámlásnál látjuk az utat. Június 25-e. Eső szüntével estefelé sárban és természetesen szélben Brunáton át Mommerheimbe hajtunk. Együtt az út e nap 103 km. Az elzásziaknak hosszú kék strimfliéről és hosszú ingéről lehet látni, hogy a francia határon vagyunk. Hátul szivárványból nagy diadalívek fogják be az eget, elől a franciák földjére fényes pompával hullal állnak.
Elvitt a diákjait?
Nem. Nem voltak még akkor kerekező diákok. Hárman indultak el, de elfogytak a társak, részben szolgálati kötelesség, részben elfáradás miatt, és ő egyedül taposta végig 4700 kilométert körülbelül.
Vajon följegyezte, hogy hány defektet kapott az út során?
Mindent leír.
Július 23-a. Lünviltől Abbenfaluig 102 kilométert haladunk, még gyengébb úton, mint Németországban. Sok emelkedésen is kivált, este felé viharban, porfellegben. Nagy bajjal tudunk szállást kérni egy rozoga kocsmában. A faluból mindennemű húsfélét kiettünk, s elnyomtattunk két tál francia csemege büdös sajttal, melynek illására a kutya vonítva ugrott ki az asztal alól. Augusztus 12-e. Délelőtt 10 órakor elérem az enapi 50. kilométert a jelentéktelen faluban. Most a kis Szent Bernátra kell felmászni. Balra maradt északra Samoni és a Mont Blanc. Nem sokára gyalog kellett folytatni, az út is rosszul, köves, sáros. Néha-néha felváltva megint fel lehet ülni, de nem tanácsolom mindenkinek. A gyenge fejűek gyalog is elszédülhetnek a borzalmas mélybe tekintve, hol országút és patak fut végig. Az út 2 méter széles, egy darabig elég sima, azért jó a szikla töve felé tartani, mert ehhez még odavágódhatunk, de túl Isten tudja, mi lenne velünk. Augusztus 15-e. Kossuth Engadinban nyaralt. Azt hittem feltalálom, és megindultam Engadin felé. Egész délután csak 50 kilométert haladhattam, kerekem gumia tágulni kezdett, mellyel hazáig fogok vesződni. Így talán a Tikino hídja alá bújtam be, stépegettem a szurkot, sragacsoltam.
Ezek az egyéni teljesítmények, ezek nyilván nagyon lelkesítőleg hatottak. Felteszem, hogyha megjelent egy ilyen beszámoló, akkor sokan jelentkeztek a kerékpár klubba.
Így van. Ugye már a sajtó létezett. Ez a úti beszámoló is úgy született, hogy ő küldte haza a leveleit Kolozsvárra.
És akkor a kolozsvári újság közölte?
Úgy, ahogy ma is történik, bizonyos újságok, lapok előre lekötötték, hogy közlik az úti beszámolók részleteit. Ez azt jelenti, hogy már volt egy közönség érdeklődés.
Szurkolók.
Szurkolók, kíváncsiak, akik maguk is már kerekeztek esetleg, de a nagyobb szám az, amelyik egyszerűen csak érdeklődött. Tudni kell, hogy ez a Borbély György, ez egy áron sportember volt, ő inkább atléta volt elsősorban, méghozzá magyar bajnokságokat is nyert, és előszeretettel művelte ezeket a hosszú távú versengéseket, hatalmas távgyaloglásokat, távfutásokat. Nem ma találták fel a maraton meg a maratonnál nagyobb, a szupermaraton távokat. Ezt 100-120 évvel ezelőtt már csinálták.
Na de azt mondja, hogy magyar bajnok volt. Hát akkor már voltak bajnokságok?
Voltak. Nem könnyű ezt eldönteni, hogy mennyire lehet minősíteni hivatalos bajnokságnak. Előbb jött be az atlétika például Magyarországra, mint ahogy aztán lett atlétikai szövetség. A Magyar Atlétikai Klub alakult meg előbb, azt is egy mágnás alapította, de Sztelházi Miksa, és ő is angol mintára, mert ő Angliában volt diplomata. Egy ideig, aztán utána kiugrott a diplomáciai szolgálatból, és elment farmerkedni, magyarországi tusgazdag földbirtokos volt. Elment egy amerikai utazásra, érdekelte őt Amerika, ott beleszeretett egy szenátor lányába, és feleségül vette, és farmerkedett egy darabig, aztán rájött, hogy ez nem az ő kenyere, csak akkor hazajött már feleségestől, és az 1860-as évek vége fele Tatán alapított egy iparos sportklubot. Bizony, ahol iparos regényeket ő tanított az atlétikára és a boxolásra. És jóval később Pesten megalapította a Magyar Atlétikai Klubot.
Mindezek a sportok, amiről idáig szó esett, azok egyéni sportok. Még az evezés is akkor is, hogyha esetleg négyen ülnek egy hajóban. Mikor jöttek a csapatsportok? A labdasportok?
Hát a labdasportok akkor már léteztek, főleg Angliában. A labdarúgás az meglehetősen későn keveredett be, az a 1800-as évek legvégén került be Magyarországra, de ahogy behozták, szinte néhány éven belül már létrehoztak egyesületeket. Rohamosan terjedt a csapatsport. Megint egy érdekes dolog. Az első labdarúgók között már olimpiai bajnokok vannak. Például a Hajós Alfréd, aki ugye az első olimpiai bajnokunk is, mindjárt kétszeres úszásban, ő válogatott labdarúgó is lett.
Ez azt is jelenti, hogy a sport, az élsport azért nem olyan volt, mint ma.
Egyáltalán nem. Akkor a sport elsősorban testedzés, majdnem ugyan arányban szórakozásnak, és elsősorban a csapatsportok révén társaságnak számított. Tehát társaságot jelentett, összejöveteleket, baráti kapcsolatokat. Jó volna, ha ezek most is dominálnának, ezek a vonások.
Szóval a győzelem az nem volt olyan fontos, vagy nem ment a sport annyira vérre, mint manapság.
De fontos volt. Az, hogy nem volt anyagi érdek mögött, az nem jelentette azt, hogy nem ment foggal, körömmel a küzdelem. Egyáltalán nem jelentette.
Szóval a győzelem azért fontos volt.
A győzelem fontos volt a klub színei miatt, a társaságnak az eredményei miatt, az egyén talán nem is dominált annyira, mint a klub.
Thank you.
Elhangzott Kultúrhistóriák, a sport kezdetei Magyarországon. Dobozi Lászlóval Sályi András beszélgetett. Borbély György Kerékpárom Párizsig és vissza című útirajzának részleteit Szalóci Pál olvasta fel. Az ismeretterjesztő műsor 2000-ben készült, és legutóbb 2003. augusztus 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
Reklámot hallottak.